Az Úr az ő szuverenitásában elrendezte számunkra, hogy a konferencia együtt ilyen különleges módon legyen. Természetesen sokkal inkább barlóban lennénk együtt, de az Úr van a trónon, uralkodik mindenen a földön, és mi alárendeljük magunkat az uralkodásának és elrendezésének, és mi alárendeljük magunkat ennek békességgel és az élet vize folyójának áramlásával. Tehát megint az Úrra tekintünk még egyszer, hogy megáldja az összejöveteleinket együtt. Én hiszem, hogy az Úr vezetett és megáldotta a vázlatok összeállítását, hogy felszabaduljon innen egy bizonyos teher, amit mindjárt meg fogok mondani. De belsőleg én nagyon tudatában vagyok a szenteknek, a gyülekezeteknek Európában, és az egész földön mindenütt, akik végül látni fogják a videókat, illetve hallani az üzeneteket. Tehát az Úrra tekintünk, és úgy értem ebben a bizonyos pillanatban, hogy az Úr ragyogjon, hogy az Úr áramoljon, hogy ő megnyissa a szívünk szemeit, hogy így azt okozza, hogy többet lássunk, hogy több szellemi megértésünk legyen, ami elvezet a megtapasztalásunk meggazdagodásához és Krisztus megtapasztalásához a testben, a testtel és a testért. Itt van az általános téma. Felerősödés az Isten trónja előtt lévő hét szellem által, Isten igazgatásának végrehajtásához, és az isteni ökonomia kiteljesítéséhez. Ez nem egyszerűen egy általános téma, amin én megjegyzéseket teszek, és aztán többé-kevésbé semmit többet nem mondok róla. Ez a keréknek az agya, ami összefogja ezeket az üzeneteket. Ez a középpont, ez a fókuszpont. És én vissza fogok térni ehhez ismételten, nagyon az Úr vezet. Tehát én egy kis időt el akarok tölteni, hogy megpróbáljam megvilágosítani a jelentőségét ennek az általános témának és a részleteinek. Az első szó felerősödés. Itt rögtön láthatjuk, hogy ez tapasztalati. Nem fogunk belebocsátkozni egy csupán tantételszerű tanulmányozásba a Jelenések könyvének kulcspontjairól, vagy hogy áttekintsük, hogy mit határoz meg a szolgálata számunkra a hét szellemmel kapcsolatban. Maga a kezdet, hogy felerősödés, hogy a szentek itt és most felerősödnek a hét szellem által. És rövidesen el fogom olvasni a verseket, amelyek a hét szellemet összekapcsolják a trónnal. Mert a hét szellem a trón előtt van, és a Jelenések 4-5, az beszél a hét szellemről, mint hét tűzlámpásról, amelyek a trón előtt égnek. Tehát itt látjuk, hogy van egy nagyon szoros kapcsolat Isten hét szelleme és Isten trónja között. Tehát mi fel akarunk elősödni a hét szellem által, hogy végrehajtsuk Isten igazgatását, és hogy kiteljesítsük az isteni ökonomiát. Nemrégen ilyen tartott konferenciákon, különböző helyeken, Zoomon keresztül, nekem terhem volt, hogy hangsúlyozzam a kornak a kiteljesedését és az Urunk eljövetelét. Én nem vagyok azok között, akik megpróbálnak spekulálni az évvel kapcsolatban, amikor eztán megtörténik, hogy amikor az Úr nyíltan megjelenik, nyíltan eljön, nekem nincsen ehhez szívem, érdeklődésem, és nincsen olyan kötelességem, hogy ezt megtegyem. Ha férfi testvérek van ilyen hajlamuk, akkor az Úr vezessőket és áldja meg őket. Az én törődésem, gondoskodásom az az Úr helyrettő munkájával van az összes gyülekezettel, az összes szenttel a jelenlegi pillanatban. Mi még mindig körbe vagyunk véve a világjárványval, pandémiával, és az Egyesült Államokban sok egyéb vad, törvénytelen, lázadó, kaotikus dolog történik. És van, és csak az Úr tudja, hogy milyen terjedelemben, de sok szentben van egy érzék, hogy a kornak a vége közeledik. Tehát ezzel a szemlélettel mi szeretnénk gyakorolva lenni, hogy végrehajtsuk az isteni igazgatást, a trón dönt. Krisztus az Isten ember, neki megvan minden hatalma mennyben és földön, hogy ő legyen a központja Isten igazgatásának, de neki szüksége van a gyülekezetre a földön, hogy együttműködjön vele, hogy koordináljon vele, hogy végrehajtsa az Isten igazgatást, és hogy kiteljesítse az isteni ökonomiát. Kiteljesít, vagy a főnév kiteljesedés mind a kettő arra mutat rá, hogy egy folyamat zajlik, ami el fogja érni a tetőpontját és a befejezését. Tehát valaminek meg kell történnie Isten ökonomiája tartományában, mielőtt akkor vége itt lesz. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy mi Isten ökonomiája, vagyis ez az ő isteni elrendezése és terve, hogy kitöltse önmagát, mint a feldolgozott és kiteljesedett három egy Isten a Krisztusban a szellemként, az megváltott és újjászült népébe, Krisztus, mint a gyülekezet, mint Krisztus teste felépítéséhez, ami végül a Krisztus mennyasszonya lesz az ő eljövetelekor. És végső soron ez a mennyasszony örökkévalóan az új Jeruzsálem lesz. Tehát én csak szeretném elolvasni megint az általános témát, majd elolvasni nektek három részt a jelenések könyvéből, és ezután folytatni fogjuk az első üzenettel. Felerősödés az Isten trónja előtt lévő hét szellem által, Isten igazgatásának végrehajtásához, és az isteni ökonomia kiteljesítéséhez. Tehát az első rész, Jelenések első fejezete, negyedik és ötödik vers. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, el fog jönni. És a hét szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeret, és megmosott bennünket a mi bűneinktől, az ő vére által. Itt van a három egyisten. Először a negyedik vers azt mondja, hogy attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Ez Isten az örökkévaló atya, és következő ott van a hét szellem. És ezt követve pedig Jézus Krisztus, a hű tanúbizonság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Csak kérem, gondoljátok ezt végig velem. A Máté evangéliumának végén az Úr megbízott bennünket, hogy tanítványát tegyük a népeket, bemerítve őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Ez felfedi a háromegy Istent önmagában, az ő istenségében, és a központot a Fiú. De van egy változás ezekben a versekben, amiket éppen elolvastam a jelenések egyből. Az első, aki volt, aki van, és aki eljövendő, ez ő Isten az Atya. Aztán ott van a hét szellem, és ezt követve pedig Jézus Krisztus. Ez a hét szellem, nem lehet hét angyal. Az angyalok nem részei az Istenségnek, ez egy súlyos hiba. Talán még eretnekség is, azt mondanánk, hogy angyalok vannak az Istenségben, hogy imádjuk őket. Nem. Ez Istennek a szelleme felerősödve. És a kulcsfontosságú pont ebben a két versben, itt a jelenések egyben az, hogy itt van az isteni háromság cselekvésben. Az ökonomiai háromság, és valami okból kifolyólag Isten maga, ahogyan átadja ezt a kijelentést a János apostolnak, hangsúlyozta, hogy a felerősödés jelenlegi szakaszában a hét szellem szerepel a középpontban. És két másik vers, a jelenések könyvének negyedik fejezete, ötödik vers. A trombból pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét tűzlámpás égett a trón előtt, amely az Istennek hét szelleme. Az Úr maga említette a hét szellemet, Isten hét szellemét, amikor ő a serd és beri gyülekezet hírnökének szólt a harmadik fejezet első versében. Ezt mondja az, akinél van az Istennek hét szelleme. És most elolvassuk a negyedik fejezetben, itt elolvastuk, hogy Istennek hét szelleme az hét tűzlámpás, ami a trón előtt ég. Itt van a kapcsolódás. A hét szellem, mint égő tűzlámpás, és a trón között, Isten kormányzatának középpontja között. Tehát ez azt jelzi, és amit ebből többet fogunk látni, úgy gondolom, hogy a hét szellem az a céljuk, hogy alkalmazzák, végrehajtsák, véghez vigyék azokat a döntéseket, amik a trónon születnek. És az ötödik fejezet, hatodik verse. És látték a trón és a négy élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megöletettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét szelleme, amely elküldetett az egész földre. És ez a vers, ebben a versben ott van a trón, a bárány, ez a megváltó Isten, támadt és mennybe ment Isten ember Jézus, Krisztus Jézus, és neki hét szeme van, és a hét szem Istennek hét szelleme. Nem tudom, hogy milyen rendszeralkotó teológus tenne ezzel a verssel, amikor megpróbál kigondolni egy teológiai rendszert, hogy mindent rendbe tegyen a természeti értelme szerint, elválasztva a Szent Szellemet a Fiútól és az Atyától. De Istennek hét szelleme, az Isten szelleme, ők a Szent Szellem, de mégis ők Krisztus hét szeme, és ők el vannak küldve az egész földre. Az egész földre. Bárhol is vagy éppen most, hallva ezt, a hét szellem ott van, hogy véghez vigye Isten igazgatását a földön. És mi, mint a szentek, akik bekerültek és megőrződnek a Úr helyreállításába, különösen a valódi gyülekezeti élet helyreállításába, Isten igéje szerint, nekünk fel kell ismernünk, hogy a Jelenések könyve helyi gyülekezetek számára íródott. János azt az utasítást kapta, hogy mindent egy tekercsre írjon, és azt küldje el hét gyülekezetnek. Közel a könyv végén, a 22. fejezetben az Úr azt mondta, hogy én Jézus elküldöttem az én hírnökömet, hogy ezekről bizonyságot tegyen a gyülekezeteknek. Valójában, és mi nem mondjuk ezt, mert az Úr irgalmából mi helyi gyülekezetekben vagyunk, tehát nem azért mondjuk ezt. Azért mondjuk ezt, mert ez az igazság. A Jelenések könyve a gyülekezetek számára íródott. Ahhoz, hogy teljesen megértsük a jelenések könyvét, nekünk a gyülekezetek egyikében kell lennünk. Ők a címzettek. És amire mi fókuszálni fogunk, az, hogy a férfi testvérek és nő testvérek a gyülekezetekben a Krisztus teste egységén állnak mindenütt a Földön, nekik fel kell erősödniük a Isten hét szellem által, hogy a mi részünkről véghez vihessük az Isten igazgatást, és kiteljesíthessük az isteni ökonomiát. És most az első üzenethez jövünk. Krisztus, mint a méltó oroszlán bárány, aki trónra emeltetett, hogy véghez vigye az Isten igazgatást Isten hét szelleme által. Én felismerem most, hogy még van néhány vers, amit el akarok olvasni nektek, mert ezek a versek bevezetik a trónt a jelenések könyvében. Az első fejezetben János apostol látta a megdicsőült Isten ember Jézust a gyülekezetek közepette, és megkapta az Úr beszédét és a Szellem beszédét a hét gyülekezet számára. Ez volt a látásnak a kezdete. És most a negyedik fejezetben elolvasom az első három verset. Ezek után láttam, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondta: jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Tehát János felemeltetett a szellemben a mennyekbe, és az Úr megmutatott neki dolgokat, amik eljövendőek. De amit látni fogjuk a következő két versben, az Úr először nem bizonyos dolgokat mutatott meg Jánosnak, hanem egy látást adott neki a trónról, és azonnal elragadtatám szellemben, és ímé egy trón volt letéve a mennyben. Ímé. Ez, hogy megragadja a figyelmedet. Összpontosíts erre. Ímé. Van egy trón. Van egy trón a mennyben. És ül-e valaki a trónon? Ez a lehető legnagyobb jelentősége van ennek, hogy ez a vers élővé váljon a számunkra, hogy mi el tudjuk mondani, hogy láttam a trónt a mennyben letéve, és hogy ül-e valaki a trónon. Éppen most, amint én ezt beszélem est, és ti ezt megfontoljátok velem, nekünk fel kell ismernünk, hogy van egy trón letéve a mennyben. És azon a trónon ül-e valaki, Isten maga. És a harmadik vers, és aki ül-e, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz, és egy trón volt a szivárvány körül, látszatra a smaragdhoz hasonló. A jelenések négyben nekünk van egy feltárása, felfedése, egy látásnak Isten trónjáról a mennyekben. És Istenről, amint a trónon ül, az ötödik fejezetben, amit olvastuk, látunk egy további látást a bárányról a trónon. És a bárányt Júda oroszlánjának hívják, tehát mi beszélünk, vagy használjuk ezt a kifejezést, hogy az oroszlán bárány az ellenség számára, az Úr Jézus egy oroszlán, számunkra ő egy bárány a megváltásunkért. Tehát a bárány van a trónon. Milyen célból? Hogy véghez vigye az isteni igazgatást Isten hét szelleme által. A Máté 28 végén az Úr Jézus azt mondta, minden hatalom mennyben és földön megadatott az ember fiának. Ennek valóságosnak kell lennie számunkra. Ennek egy uralkodó, széleskörű hatása lesz végsősorban az életünk minden részére. Van a ember fia, az Isten ember a trónon, mint a oroszlán bárány, és az ő funkciója most különösen, hogy véghez vigye az Isten igazgatást Isten hét szelleme által, akik el vannak küldve az egész földre. Fivérem és nővérem, látnunk kell a trónt, azt, aki a trónon van, az oroszlán bárányt a trónon, a hét tűzlámpást, amik a trón előtt égnek, a bárány hét szemét, aki a bárány a trónon volt, ezek ugye Isten hét szelleme, a hét szem. Mi most a ténylegesen Isten a középpontjában vagyunk annak, ahogyan Isten jelenleg véghez viszi az Isten igazgatást Krisztus által a szemben keresztül és a gyülekezetekkel együtt. Tehát, ha mi fel akarunk erősödni a hét szellem által, hogy véghez vigyük, és hogy kiteljesítsük, akkor nekünk szükségünk van egy világos, tiszta látásra, egy kibővülő, növekvő látásra a trónról. Tehát most szeretnék csak megállni egy pillanatra, és egy szelíd módon csak megkérdezni ezt a kérdést. Van egy trón, ez a trón a te életedben, mint egy keresztjének. Csak nézzünk, reflektáljunk arra, ami történt ebben az évben, ahogyan ti hatással voltatok ennek, ahogy mindannyian. Van egy trón minden felett. És az összes helyi gyülekezetet illetően, ami értelmemben van, hogy testvérek, akik felelősséget viselnek, egy komoly küldetés, van egy trón, ténylegesen a gyülekezet életednek a középpontjában, ez alkalmazni kell a szolgálatra, a képzésekre, a munkára. Nekünk látnunk kell nem csak a trónt, hanem az oroszlán bárányt, aki trónra emeltetett, és aztán fel kell ismernünk, hogy ez az oroszlán bárány véghez viszi az Isten igazgatást Isten hét szelleme által. Akiknek fel kell erősítenie minket, ha mi párja akarunk, hozzá akarunk illeni annak, aki a trónon van. Tehát most készen állunk arra, hogy végigmenjünk a vázlaton. És az első három pont lefektet egy alapot, megnyitva számunkra bizonyos szempontokat vagy jellemzőket a jelenések könyvéről. Az első pont azt mondja, hogy a jelenések könyve a kiteljesedés könyve. Ezt csak gondoljuk meg az értelmünkben, hogy a teremtés könyv és a jelenések könyvek között kezdetben Isten teremtett, és most a írások végén járunk. Van a kiteljesedés könyve, az alpontok. A jelenések könyve az isteni kijelentés kiteljesedése. Ezek a versek megmutatják, hogy senki se próbáljon hozzáadni valamit ehhez, és senki se próbáljon bármit is elvenni ebből. A jelenés kijelentés teljes. A jelenések könyve a kiteljesedése az isteni ökonomiának az isteni kitöltéssel. Van az életvizének folyója, ami áramlik a tróntól, a Istentől és a báránytól, az Isten és a bárány trónjából. És ott van az életfája folyóval, tehát ez itt kitöltés, és az isteni ökonomia kiteljesedése az Új Jeruzsálem, a báránynak a felesége, egy testületi személy. C. A jelenések könyve a két fának, a jó és gonosz tudása fájának és az élet fájának. Kezdve a teremtés könyvétől van két vonal, mindvégig a Biblián az jó és gonosz tudásának fájának vonala, és akik azt szerint élnek, és az élet fájának vonala. A két fa kiteljesedik a jelenések könyvében, ahol az jó és gonosz tudásának fája az tűztavában végződik, és az élet fája pedig az Új Jeruzsálemben van. Tehát a két fával együtt ott van két forrás, két vonal és két alapelv. A jó és gonosz tudás fájának alapelve az, hogy egy ember azt szerint él, amit ő jónak, illetve helyesnek gondol, vagy jónak és rossznak, gonosznak, vagy igazságosnak. Csak az szerint a saját értékük, véleményük szerint. Tehát vannak emberek jelenleg az Egyesült Államokban bizonyos városokban, akik úgy érzik, hogy az jogos, helyes, hogy tüzet gyújtsanak, hogy rendőröket támadjanak meg, hogy elpusztítsanak magántulajdonokat, kisüzleteket. Ők azt gondolják, hogy ez jogos, mert ők egy új utat akarnak behozni. És aztán vannak talán mások, akik nagyon etikusak, helyén valóak, jó emberek, de ők függetlenek Istentől. Ez az alapelv, az tudásfejének az alapelve, az életfejének alapelve, az függés Istentől. De a jelenések könyve a kiteljesedés az egész Bibliának, egyetemben annak vezérlő alapelvével. Ó, micsoda bemutatós gondolat itt, amit természetesen mi a testvérünk szolgálatából veszünk mi ezt elő. másik pont, a jelenések könyve, a felerősödés könyve. Krisztus teljes szolgálata három szakaszban valósul meg. Az első szakasz megtestesülés. Az ő szolgálata, amikor a Földön volt. A második szakasz magába foglalás, ami azt jelenti, hogy a minden tartalmazó szellem megszületett Krisztus feltámadásában. És a harmadik felerősödés. A hétszeresen felerősödött, a minden tartalmazó szellem hétszeresen felerősödése. B. A jelenések könyvében a szellem nem más, mint a hét szellem, a hétszeresen felerősödött szellem. A Bibliában a hetes szám nem csak befejezésre utal, hanem felerősödést is jelez. Dániel könyvében ott volt ez az égő kemence, és aki nem akarta imádni a bálványt, őt oda küldték, hogy meghaljon. De Dániel három társa soha nem szolgált volna egy bálványt, hanem Isten szolgálták, és hogy attól függetlenül, hogy Isten megmenteni őket, vagy nem, a király Dübá jött, és azt mondta a szolgáinak, hogy tegyék a kemencét hétszeresen forróvá. Aztán Ésaiás könyvében van egy vers a környezetről a királyság korában, és hogy a nap hétszeresen fényesebben fog sütni, fényleni. Tehát a hét itt felesedés jelent. Ez Isten ökonomiáért van. Istennek önmagának nincs szüksége, és valójában nem lehet felerősödése, mert végtelen, teljes minden módon, és nem változik, de az ő ténykedésében, működésében ő felerősítheti magát hétszeresen, hogy mi győzhessünk, és mi egyek lehessünk vele, hogy véghez vigyük az ő igazgatását, és kiteljesítsük az isteni ökonomiát. C pont. Az 1, 4, 5 igében a szellem az isteni háromság második jelve, a középpontjává válik, ami Isten hétszeres szelleme felerősödött funkciója fontosságát fedi fel. Én hangsúlyozni akarom a jelenések könyvében az isteni háromság úgy tárul fel, mint az ökonomiai háromság. Nem az eszenciális háromság az istenségben, hanem az isteni háromság, amint tevékenykedik, hogy véghez vigye Isten akaratát és célját. Isten még mindig Atya, Fiú és Szellem. Mindhárom Isten, mindhárom örökkévaló, mindhárom együtt létezik ugyanabban az időben, mindhárom egymásban lakozik, ez nem változhat meg. De Isten ökonomiájában a három egy Isten most aktívan halad, és a kifejezés ökonomiai háromság leírja Istennek ezt a ténykedését, hogy véghez vigye a célját. Harmadik pont. A jelenések könyve igazgatás könyve. Én azon gondolkozom, ez csak egy ilyen elképzelt jelenet, hogyha egy bibliatudós vagy egy teológus, mondjuk egy teológus tanít valamilyen szemináriumi diákokat, és éppen előadást tart a jelenések könyvéről, és aztán megkérdezi a diákokat, hogy hol is tartanak a tanulmányaikban, a tudásukban, hogy milyen könyv is a jelenések könyve. Milyen könyve jelenés a könyve? Nagyon meglepődnék, ha bármelyike is ezeknek a teológiai diákoknak azt mondaná, hogy a jelenések könyve igazgatás könyve. A hatalmas többség, hogy ezek tudósok, teológusok, vagy prédikálók, vagy közönséges hívők, mint te és én, számukra a jelenések könyve az a fenevadról szól, a krengerből, aztán egy másik fenevad a földről, aztán sáskák jönnek fel a mélységből, és 200 millió lovas, és Armageddon, és az Antikrisztus. Nagyon kevesen ismerik fel, hogy ez egy jelentés Krisztusról. A jelenések könyve az igazgatás könyve. Ezért van a trón megemlítve újra és újra. Én annyira hálás vagyok, hogy útmutatást kaptunk hűen és pontosan a szolgálat által, hogy tudjuk, hogy a jelenések könyve milyen könyv. A jelenések könyve kiteljesedés könyve, a jelenések könyve felerősödés könyve, és a jelenések könyve igazgatás könyve. De a felerősödésnek az a célja, hogy véghez legyen vive a igazgatás. A kiteljesedés az a igazgatás véghezvitelének a kiteljesedése. Alpontok a jelenések könyve bemutat egy világos nézetet Isten egyetemes igazgatásáról. És ez kulcsfontosságú az általános témához és ehhez az üzenethez. Nekünk szükségünk van egy világos nézetre Isten egyetemes igazgatásáról. 1969-ben Los Angelesben Littestvér adott üzeneteket a jelenések könyvéről, és ha helyesen emlékszem, egyike ezeknek az volt a címe, hogy elvégeztetett idézőjelben. Elvégeztetett idézőjelben. Tehát Littestvér mutatott, hogy mennyire gyakran van használva a múlt idő a jelenések könyvében, hogy én láttam az új Jeruzsálemet, nem, hogy látni fogom az új Jeruzsálemet, hanem én láttam az új Jeruzsálemet. János azt mondta, láttam, hogy az ördög a tűztavába vettetett. Tehát Isten szemében, aki időn túl van, az a nézete, hogy minden már elvégeztetett. És az egyik üzenetben akkor Littestvér hangsúlyozta azt a tény, hogy a sátán a tűztavában van. A jelenések 20-ban János látta először az Antikrisztust és a hamis profétát, hogy a tűztavába vettetnek, aztán az ördögöt önmagát elvégezve ezt. És emlékszem, hogy ezután a találkozó után ott voltak testvérek egy kicsit fiatalabb, mint én, én akkor körülbelül 30 éves voltam, ők annyira izgatottak voltak, beszéltek egymással, hogy láttad, hogy az ördög az tisztában van, és azt mondták, hogy én látom. Nem kritizáltam őket akkor és most sem, ők nem látták, ők csak izgatottak voltak. Ők félrevezették magukat belsőleg. Én tudtam, hogy én hallottam, de nem láttam. És a következő nap, amint én a középiskolába vezettem, ahol tanítottam speciális oktatást, én imádkoztam arról, hogy lássam ezt. Uram, okozzat, hogy én lássam ezt a látást. És egy órán voltam, és voltak nagy kívás jelentő diákok, és az egyik diák aki nagyon aggasztó volt, zaklatott volt, nem volt erőszakos, de nehéz volt ellenőrzés alatt tartani. Egy nap a szoba hátsó részében volt a helyén, és megint így viselkedett, tehát én elhagytam a asztalomat, és hozzá sétáltam, és a szemében néztem, és megcímeztem az ellenséget, aki benne munkált, és azt mondtam, Sátán, te a tűztavában vagy. És egy hang a diákon keresztül is szólt, én nem vagyok ott. És aztán én ezt mondtam, de igen, te ott vagy. És aztán a hang ezt mondta, ki mondta ezt neked? És én ezt mondtam, János apostol látott téged ott, és most én látlak téged ott. Az oka annak, hogy ezt megemlítem, hogy ne azért, hogy a tűztavára fokuszáljunk, és én különösen, mint egy testvér, én ezt beszélem egy bizonyos módon a férfi testvéreknek, a nő testvérek persze mindig bele vannak foglalva, de ez könnyű a férfi testvérek számára, hogy hibát kövessenek el, azt mondva, hogy én gondolkozom erről, én megértem a gondolatot, és akkor én látom ezt. Nem. Csak egy gondolatod van. Gyakran a nőtestvérek azt mondanák, hogy én nem látom ezt. Ez nem valóságos. Tehát nem szabad feltételeznünk, ahogy végigolvassam a vázlatot, hogy én látom ezt, én tudom ezt. Én ott voltam az élő élettanulmányi tréningen a jelenések könyvéről. Elolvastam az összes élettanulmányt. Ott voltam a kristálysítási tanulmányon. Elolvastam a Új Testamentumot és a lemjegyzeteket. Nagyon jó. De nekünk szegénynek kell lennünk szellemben és tisztának szívben. És nem szabad, hogy bízzunk önmagunkban. Vagy hogy bizalmunk legyen, ha bizalmunk van önmagunkban, akkor megfosztjuk magunkat. De hogy vagyunk, mint kisgyermekek, akik hajlandóak arra, hogy tanítsák őket, és nem próbáljuk meg színlelni, hogy látunk, akkor mi az Úrhoz járulhatunk, és a lepel elemeltethetik a szívünk és a szemünk elől, és akkor látni fogunk. Ez az egyedülálló teher a vázlat hátramaradó részében, hogy mi lássuk a trónt. És ez az, ami az én szívemben van, az összes szent számára. És még egy dolgot meg kell említenem. Nem azért vagyok itt, hogy az életemről beszéljek az Úr helyettő munkájában, de még egy tapasztalatot szeretnék megosztani, amivel rendelkeztem két másik testvérrel együtt. 1970 tavaszán imádkoztunk. Különösen, mert volt teher költözésre, migrációra, és tervünk volt arra, hogy részt vegyünk, és megvolt a vezetésünk és a megerősítés a test képviselőin keresztül, hogy mi költözünk egy másik helyre a nyáron, és amint mi imádkoztunk, valahogyan ime olvastuk azokat a verseket a Jelenések 4-ből, és én bizonyságot tehetek róla magam nevében és a többiek nevében, hogy amint mi ime olvastuk ezeket a verseket, mi láttuk a trónt a szellemünkben. Ez több mint 50 éve volt, és még mindig mondhatom, hogy az Úr az én tanom, hogy én láttam a trónt. De mi úgy éreztük, hogy szükségünk volt egy megerősítő közösségre, tehát mi elmentünk a legidősebb elöljáróhoz, Samuel Cheng testvérhez, aki 30 évvel idősebb volt a többieknél, és megnyíltunk neki, hogy mit is éreztünk, tehát hogy mit is tapasztaltunk meg, és megerősítette ezt. Nem emlékszem, mit mondott pontosan, de az volt a fő gondolat, hogy ez egy kulcsfontosságú látás, ez meg fogja változtatni az életeteket. Tehát nekünk látnunk kell látás által azt, aki a trónon van, Isten igazgatása középpontjában, hogy az egész életünk emberileg, szellemileg, személyesen, testületileg, házasságban, családban, egészségben, munkában, bármilyen korban is vagyunk, a mi növekvő keresztény életünkben, a gyülekezeti életünkben, az újrahajtásának minden szempontjában, hogy mi mondhatjuk azt, hogy el tudjuk azt mondani, hogy van egy trón, és mi most az egyetemes helyzet alatt vagyunk a világjárvánnyal, mikor fog ez abba maradni, mikor lesz majd gyógyszer előállítva és elérhető. Miért engedi az Úr meg, hogy ez megtörténjen? Egy célból engedi ezt meg. Mi nem azért azok vagyunk, akiket félelem és pánik hajt. Van egy trón, ez valóságos. Van egy valaki a trónon, és az oroszlán bárány van a trónon, és a hét szellem halad, hogy véghez vigye az igazgatást a trónról. Hogy a lepel elkerüljön mindannyiunkról. Amikor a szív az Úrhoz fordul, a lepel elvetetik, és akkor a világosság eljöjjön, és látni fogjuk a trónt. A világegyetemben Istennek van egy igazgatási központja, ami az ő trónja. A trón Isten igazgatásának a központja. A jelenések könyve felfedi Isten trónját az Isten igazgatásért szerte a világegyetemben. Aztán itt néhány vers, hogy ezt megmutassa, hogy ez egy központi dolog. A sáskák a 9. fejezetben nem a középpont, a két fennevad a 13. fejezetben nem a középpont. Az Armageddon szó, a Armageddon a háború nem a központ, a trón a középpont. Ennek a mi jelenések, mi könyvünknek kell lenni a jelenések könyvének, hogy a trón a középpontban van. A trón a jelenések 4-ben és 5-ben az isteni hatalom trónja. A trón látszólag láthatatlan, és fizikailag ez láthatatlan. És az ember nem ismeri fel. Mi történik az Egyesült Államokban éppen most? Különösen a politikusok, és mindaz, ami történik egészen a választásokig, és mindaz, amit mondanak a médiában, én gondolkodom, hogy van-e bárki és az Egyesült Államok kormányában, vagy bárki a tévéknél, aki tudja, hogy van egy trón. Ők nem ismerik fel. Számukra csak a fizikai dolgok, amik látunk, és az emberek, amik tesznek bármit is tesznek, amint egy nő, Pelosi, neki és a trón alá kell kerülnie hamarosan, szerintem. De valójában Isten van a trónon. Tehát nem látszólag, hanem igazából élünk, nem látszólag élünk. De igazából Isten a trónon, a színfalak mögött mindenki és minden felett uralkodik. Fivérem és nővéreim, tudtok erre áment mondani? Ennek valóságossá kell válnia a számunkra. Az Egyesült Államok elnöke a trón uralkodása alatt áll. Az, aki elnök akar lenni, és a hatalmak, akik mögött állnak, Joe Biden, ugyancsak a trón alatt áll. A háznak a szóvivője, Nancy Pelosi, ugyancsak a trón alatt állnak. Akik hazugságokat beszélnek a tévében, ők is a trón alatt állnak. Minket nem az vezérel, nem szabad beszélni, ami látszólagos. Mindenen és mindenkin egy trón uralkodik. Mi nem értjük, hogy miért van még mindig itt a világjárvány, de a világjárvány a trón alatt áll. Ez a valóság. Kis a Isten trónja a mennyekben, a világhelyzet döntő tényezője. Ez volt a döntő tényező, ami az első világháborúnak véget vetett. Miért voltak olyan, akik a legmagasabb szinten a német katonaságban kérték meg a kormányzatot, hogy bizonyos döntést meghozzanak. Mi hozta ezt? A Szovjetunió miért omlott össze 1991-ben? Mi okozta ezt? A trón. Ez a döntő tényező. Ennek kell a döntő tényezőnek lennie a mi saját életünkben. A gyülekezeti életünkben. Az összes munkában, a helyreálltó munkában. Nem szabad személynek, előjárónak, munkatársnak, mint döntő tényezőnek lennie. A trón a döntő tényező. A világhelyzetet illetően minden a trónon dől el. Tehát mi itt vagyunk, hogy elmondjuk az Úrnak a trónon, mi egyek vagyunk veled. Mi ámen mondunk, bármit is dönt a trón. Mi imádkozunk a trón döntésért, hogy elérje a földet a hét szellem által. Mi a trón alatt álló emberek vagyunk. A mi Krisztusunk a trónra emeltetett Isten ember Jézus. Van egy trón. Látszólag a világhelyzet, ez meg az. És ez még inkább ezé meg azzá válik. De a trón uralkodik. A világ minden királya és királysága Isten igazgatása alatt van. A Kim dinasztia Észak-Koreában Isten igazgatása alatt van. Az Iránban a kormányzat Isten igazgatása alatt van. A politikai helyzet az Egyesült Államokban Isten igazgatása alatt van. A helyzet a európai kontinensen Isten igazgatása alatt van. Három az egy fontos pont, hogy alkalmazzuk ezt. Meg kell látnunk egy szellemi látást Isten trónjáról, mint a központjáról Isten igazgatásának szerte a világegyetemben. Meg kell látnunk egy szellemi látást Isten trónjáról, mint a központjáról Isten igazgatásának. Fivérem, nővérem, imádkoznád ezt? Szükség van, hogy ezt imádkozzuk személyesen. Uram, nekem meg kell látnom egy szellemi látást. Én nem akarok olyan lenni, mint Jobb, a legtöbbször miért látott téged. Jobb azt mondta, hogy hallottam rólad a fülhallásával. Most a szemeim látnak téged. Igen, hallottál a trónról. Még a utóbbi 55 percben, majdnem egy órában, sokat hallottál a trónról. De most látnunk kell, ha látsz, akkor tudni fogod, és amikor megosztod, amit látsz, más fivérek és nővérek, akik igazán látnak, tudni fogják, hogy te látsz. Tehát nekünk szükségünk van egy szellemi látásra. B. Isten trónja nem csak arra szolgál, hogy Isten uralkodjon, hanem arra is, hogy Isten végrehajtsa az örökkévaló célját. Ő uralkodik, hogy végrehajtsa az ő ökonomiáját. Ez a fő elsőrendű dolog. Az ökonomiájában Isten igazgatja a világegyetemet, hogy beteljesítse a célját. Isten teremtett mindeneket, és az ő akarata miatt voltak és teremtettek. Mi imádkozunk ahhoz, aki a trónon van, hogy véghez vigye Isten akaratát, amiért mi teremtettünk. Isten, az Isten akarata, hogy legyen egy örökkévaló lakóhely, az Új Jeruzsálem. A jelenések 4:11 beszél Isten akaratáról, ami miatt minden pozitív megteremtetett, és a jelenések könyve úgy fejeződik be azzal, a mennyasszonnyal, a bárány feleségével, az Új Jeruzsálemmel. Isten akarat az, hogy ott legyen az Új Jeruzsálem, mint az ő felesége. Kis B. Az Új Jeruzsálem jelenti Isten akaratát az ő teremtésében, és a jelenések könyve célját. Ez a könyv, az Új Jeruzsálem, mint Isten akaratának kiteljesedése felé halad, és oda hoz el minket. Tehát mi ugyancsak imádkozunk kiteljesedésért. Nem csak, hogy is C. Krisztus, mint Isten megtestesülése, a világegyetem igazgatója ma. A mi Krisztusunk igazgató, az igazgató. Olyan egyszerűen hívjuk, ó, Úr Jézus, ó, Úr Jézus. Mi a igazgatóhoz szólunk, az igazgatót hívjuk, Úr, Úr Jézus. Mi tisztelünk téged, mint az igazgatót. Minden hatalom mennyben és földön neki adatott. A trónon ülő nem csak Isten, hanem ember is. Ő az Isten ember, az ember Isten. Istennek és embernek az elegyedése. Miután megfeszítették és eltemették az Úr Jézust, Isten feltámasztotta őt, és a jobbjára helyezte őt. Az egész világegyetem urává téve őt. Nem lenyűgöző ez? Nem csodálatos? Egy ember, az ember Isten, az Isten ember Jézus, az egész világegyetem ura. Isten önmagában mindig és mindig az Úr volt, és mindig az Úr lesz. De most ez az úrság, ez az uralkodás az Isten ember Jézusban hajtódik végre. Ez csodálatos, elképesztő. Krisztus az egész világegyetem urává tétetett. Ő bizonyosan az Egyesült Államok ura lehet a 2020-ban az Európai Unió feletti úr, az Egyesült Királyság feletti uralmuk, elhagyták ugye az Európai Uniót, úr lehet Kelet-Európa felett, ő mindeneknek az ura. D. A jelenések könyve szerint az a trón, amelyen a mennybe ment Krisztus ül, az isteni igazgatás trónja. A bárány, a megváltó, az, aki a kereszten megöletett a bűneinkért, most a trónon van, és az egész világegyetem felett véghez viszi Isten igazgatását. És én hiszem, csak ugye, hogy körülbelül minden katolikus úgynevezett templomban látunk feszületet, Krisztus ott a kereszten. Ő nem a kereszten van, ő a trónon van. Dicsérjük az Urat, ő a keresztre ment értünk, és elben minden negatív dolga az világegyetemben. Megfeszítette a régi emberünket, új emberünket, megváltott minket, dicsérjük az Urat a feltámadásáért, mennybe ment elért, de most nem a kereszten van, a trónon van, a vallásos embereknek talán a megfeszített Krisztus van nekik, mint a feszület, de ha a szívünk szemei megvilágosodnak, akkor mi egy trónra emelt Jézus látunk, aki uralkodik a világegyetemen, uralkodik a Földön, uralkodik a helyreállításban, és uralkodik a gyülekezetekben, és uralkodik rajtunk. Mint az, aki trónra emeltetett Isten egyetemes kormányzatának mennyigazgatójaként, Krisztus a Föld királyainak uralkodója. A nemzetek ügyei az ő uralkodása alatt vannak. A nemzetek ügyei, Franciaország ügyei, a Fehér Oroszország ügyei, Oroszország ügyei, a helyzet Tajvanon, a nemzetek ügyei az ő uralkodása alatt vannak. Én káosz és törvénytelenség közepette élek az Egyesült Államokban, de az Urunk, az én Uram uralkodik e fölött, az ország fölött, minden fölött és mindenki fölött. E. Az igazgató, a trónra emeltetett oroszlán bárány az imáink által igazgatja a világegyetemet. Ez megkövetel egy konferenciát magában az imáink által. Ezért a jelenések 8-ban azok a versek olyan fontosak, a aranyedényekben a imádságaink füstölőt ad hozzá Krisztus, hogy ez elfogadható legyen, az imádságok elérik a trónt, és a trón reagál hatalmasan, erősen, bárcsak fölemelni az Úr az összes gyülekezet imaszolgáltat egyre jobban, amíg el nem jön. Végül imádnunk kell Krisztus, mint az Isten igazgatót, mint azt a mennyekben, aki mindeneket igazgat, Isten ökonomája betöltéséért. Nekünk imádnunk kell Krisztust, mint az isteni igazgatót. Imádnunk előtt, magasztalnunk előtt, hálát kell adnunk neki, dicsérnünk előtt. Hála az Úrnak, felemeli a lepleket. Hála az Úrnak, hogy a szemlélátás eljön. Van egy trón, az Isten ember a trónon van. A királya királya és az urak ura. Mi imádjuk őt, mi magasztaljuk őt, mi trónra emeljük őt a szívünkben és a keresztény és gyülekezeti életünkben. Igazán Jézus Krisztus mindeneknek, mindenkinek az Ura.